Folytassuk Mózes 4. könyvének a tanulmányozását. 4 Mózes 9. 15. verstől a 9. fejezet végéig, az a 23. versig olvassuk az igét. Tehát 4 Mózes 9. 15-től. Amikor a hajlékot felállították, felhő takarta be a hajlékot, a bizonyság sátrát. Estétől reggelig pedig tűz alakjában volt a hajlék fölött. Így volt ez mindig, felhő takarta be, éjjel pedig az, ami tűznek látszott. Valahányszor felszállt a felhő a sátorról, elindultak Izrael fiai. Ott ütöttek tábort Izrael fiai, ahol a felhő megállapodott. Az Úr parancsa szerint indultak el Izrael fiai, és az Úr parancsa szerint ütöttek tábort. Mindaddig a táborban maradtak, amíg a felhő a hajlékon nyugodott. Ha a felhő hosszabb ideig maradt a hajlék fölött, megtartották Izrael fiai az Úr rendelkezését, és nem indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak néhány napig volt a hajlék fölött, akkor is az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak estétől reggelig volt ott, és reggel már felszállt a felhő, akkor ők is elindultak. Akár nappal, akár éjjel szállt fel a felhő, elindultak. Ha 2 napig, 1 hónapig vagy még hosszabb ideig nyugodott a felhő hajlék fölött, a táborban maradtak Izrael fiai, és nem indultak el. De ha felszállt, elindultak. Az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtartották az Úr rendelkezését, az Úr Mózesnek adott parancsa szerint.
Bocsánat.
Az előző szakaszban, amikor a Páska megünnepléséről olvastunk, akkor az ő számukra ez az Egyiptomból való szabadulásra való emlékezés volt, a mi számunkra pedig ugyanez az új szövetségi vonatkozásban, ahogy beszéltünk erről, a bűnből való szabadulásnak a jelképe volt, vagy jelképe a számunkra az úrvacsora, amivel emlékezünk az Úr Jézus váltság halálára. És az a közösség, amit Egyiptomból való szabadulás miatt Izrael népe gyakorolhatott a Páska megünneplésében, mi ezt ugyanígy gyakorolhatjuk, amikor élünk az úrvacsorával. Erről volt szó az előző alkalommal, és folytatódik itt ez a szakasz tulajdonképpen egy olyan részletes leírással, egy dolognak a nagyon részletes leírásával, hogy hogyan zajlott a pusztai vándorlásban Istennek a vezetése, hogy hogyan vezette Isten az ő népét, Izrael fiait, hogyan indultak el, hogyan állapodtak meg. Itt ebben a rövid pár versben nagyon részletesen olvasunk erről, és azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hiszen az egésznek a lényege az, ami ebben a leírásban itt nagyon határozottan kiemelkedik, hogy Isten Izrael népével volt, közöttük lakott, Isten jelenlétében éltek. Isten jelenlétében élt a nép, Izrael népe. Ez nagyon fontos, hogy együtt sátorozott, ahogy olvassuk itt, Isten Izrael népével. Az, hogy együtt sátorozott, együtt lakott, ez azt jelentette, hogy mindig, éjjel-nappal ugye velük volt. És ugye nagyon visszaköszön a számunkra ezeknek a szavaknak az új szövetségi vonatkozása, az, amit a János evangéliumában olvasunk, amikor ugye János 1.14-ben olvassuk, hogy az ige testé lett Jézus Krisztusban, és velünk sátorzott, mondja ott az egyik fordítás, közöttünk lakott. Ez volt Istennek a célja, hogy Isten az emberek között, vagy az emberekben lakjon. Hogy az emberek Jézus jelenlétében, Isten jelenlétében éljék az életüket. Ez ennek az egész vezetés kérdésnek és ennek az egész felhő és tűzoszlopról történő leírásnak a legfontosabb üzenete mindegyikünk számára mai nap is, hogy a legnagyobb dolog az, amit Isten tett az emberrel, hogy annak ellenére, hogy eltávolodott az ember Istentől, annak ellenére Isten lehetővé tette, hogy az ő jelenlétében éljen az ember, hiszen velünk akar lakni, velünk akar sátorozni. Több újszövetségi ige is beszél erről, ugye konkrétan is arról, hogy nem csak hogy velünk, hanem bennünk akar élni, lakni Isten a Szent Szellem által. Talán két jól ismert ige verset, ige helyről felolvasok egy-egy verset. Az Efézus 3:16-17-ben, amit ismerünk jól, azt mondja, hogy az ige: adja meg nektek dicsőségének gazdasága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő szelleme által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Itt is azt mondja az ige, hogy az a kívánság, ugye, aki Pál apostol, aki ezt írja, hogy lakjon a szívünkben, az életünkben Jézus Krisztus, hogy ne csak ugye vendég legyen, ne csak olyan, aki néha ellátogat hozzánk egy-egy alkalommal, vagy azt akarjuk, hogy ellátogasson, hanem lakjon ott, mint állandó lakos, aki meghatározza az életünknek a menetét. Ugyanez volt Istennek a célja is Izrael népével, hogy azért akart közöttük lakni, azért volt ott a sátor fölött, ahogy olvassuk, hogy mindig láthassák őt, mindig észrevegyék, hogy mit akar tenni Isten, hogy mikor indul el, mikor áll meg. A másik igehely, amiről itt a Korintusi Levél kapcsán, tanulmányozása kapcsán vasárnap találkoztunk már nem régen, a 1 Korintus 6-ban, ugye olvassuk azt, két versben is megfogalmazódik ez. A 15. vers eleje: vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? És ugye a 19. vers még jobban, még határozottabban beszél erről: vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szent Szellem temploma? És ezért nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Ez Istennek a célja mind a mai napig az emberrel, hogy az ember dicsőítse Istent az ő életével, az egész testében, ahogy erről akkor is beszéltünk, amikor erről az 1 Korintus zsígéről beszéltünk a vasárnap. És nagyon fontos azt látni, hogy az Ószövetségben is, amikor Isten lakik az ő népe között, akkor ugye az új szövetségben, a János evangéliumában olvasott mondatok, az első fejezetben olvasottakban azt olvassuk, hogy az ige, ugye, ami tulajdonképpen Jézus Krisztus, erre a héber szó, ezt olvastuk itt a Früchtenbaum testvérnek a könyvében, hogy ez a memra szót használja a héber nyelv erre, hogy az ige, ez héberül ez a memra, és azt írja ott ebben a könyvben ez a testvér, hogy tulajdonképpen 6 olyan megjelenési formája van ennek, aminek az egyike az, amikor Isten az Ószövetségben megjelenik, a memra, az ige, az ő teremtett szava által. Itt per jelen esetben, amit olvastunk, ez a felhőoszlop és a tűzoszlop formájában jelenik meg. De ugyanaz az a jelenség, ugyanaz Istennek az a teremtő szava és jelenléte van ott is, mint akár a mai nap is közöttünk. Isten nem változott, nem más van ott, ugyanaz az Isten, és ugyanaz, aki ma is minket is vezetni akar, és a mi életünkbe is be akar költözni. Azt akarja, hogy az ő tulajdonáiként is éljük az életünket, és mi tudjuk ezt, hogy ezt Jézus Krisztuson keresztül tehetjük, Jézus Krisztusban való hitáltal tehetjük meg, ahogy épp vasárnap is szó volt erről, hogy az igazságos ítélet, a bűnzsoldja az életünkre a halál lenne, de ezt Jézus általáltal értünk, és ezért Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, ami számunkra. De ez, hogy meg lehetővé tette ezt Isten, ez az ő oldala, a mi oldalunk nyilván azt, hogy elfogadjuk, hogy befogadjuk őt, hogy akarjunk vele járni, vele élni, akarjunk Isten jelenlétében élni. Aki nem akar, az az ember, aki nem akar Isten jelenlétében élni, az nem tud Isten jelenlétében élni. Itt Izrael népének az életében, visszatérve erre a történet részre, hogy egész más volt a helyzet. Mi látjuk, hogy ott van Izrael népe a Sinai pusztában, egy olyan helyzetben, amit tulajdonképpen el sem tudunk képzelni, hogy milyen félelmetes helyzet lehetett. Egy nagy nép, tömeg, sok ember ott van egy olyan pusztában, ahol semmi élelem, semmilyen víz, semmilyen olyan formájú, látható jele annak, hogy hosszú távon lesz élelmük, ruházatuk, hogy meg tudnak élni. Nincs semmi reménységük elnézve. Tulajdonképpen egy teljesen kilátástalan állapotban vannak ott ebbe a pusztában. Hogyha nem Isten lenne velük, hanem magukban lennének, akkor egy teljesen kilátástalan helyzetben lennének. Azon kívül ezen az úton is, ahol mennek a pusztán átvezető úton is, semmilyen útjelző nincs. Ugye akkor még nem voltak utak, nem voltak kövek, nem voltak zászlók, vagy kitett valamilyen táblák, ugye, hogy vezessék az embert, hanem ott teljesen ismeretlen terepen teljes képtelenség lett volna tájékozódni, bárhova is menni nekik. Az ő szempontjukból ez a helyzet a teljes kiszolgáltatottság helyzete volt, tényleg lehet mondani, hogy minden szempontból. És lehet mondani, hogy ebben a helyzetben nagyon könnyű, vagy könnyebb Istenhez fordulni, vagy Isten szavát megtartani, vagy egyáltalán Istenre figyelni, de azt gondolom, hogy nem biztos, hogy így van. Mert akkor is az embernek lehettek ötletei, lehettek gondolatai, hogy hogy kéne megoldani egy-egy helyzetet, mint ahogy a mai nap is van. Hogy tulajdonképpen lehet mondani, hogy Isten ugyanezt akarja megmutatni nekünk, hogy mi alapvetően ugyanilyen helyzetben vagyunk a mi életünkben is, sok szempontból. Elsősorban nyilván a helyes út megtalálása szempontjából. Mert látjuk, hogy mi, a mi társadalmunk itt Magyarországon, ahol élünk, ugye az élelem, meg a ruházat, meg az ilyen hétköznapi gazdasági élet kérdése, vagy akár itt most melegbe ülhetünk a fűtés kérdése, ugye ezek viszonylag jól megoldottak, hiszen az ember gondoskodott arról, az itt élő ember, hogy ezek meglegyenek. Persze zárójelben láttuk szombaton azt az előadást, ahol vannak olyan országok azért, ahogy nem ennyire egyértelmű a dolog, mint a mi körülményeink között, hogy mindig van mit enni, vagy mindig van mit fölvenni. Egész más, ugye, vagy egészségügyi ellátás szempontja, láthattuk, hogyha nem végeznék ezek a missziós szolgálatok ott ezt a kórházi tevékenységet, akkor ott nagyon nagy területeken egyáltalán nem lenne semmilyen fajta orvosi ellátás. Még rövidebb lenne az ember élet ahhoz képest is, amit mondott, hogy majdnem fele annyi ugye a várható élettartama egy zambiai embernek, az ott élő zambiai embernek, mint egy magyarnak. De talán ez tényleg egy inkább záróéles megjegyzés, de azt látjuk, hogy az igazán fontos kérdésekben ma is ugyanolyan tanácstalan az ember. Ugyanolyan eltévedt, vagy ugyanolyan ötlet nélküli, vagy az ötlete van, de nem vezet sokszor az ötlet a helyes irányba vagy jóra. Ugyanolyan pusztának nevezhető sokszor a mai ember élete is, sok szempontból, mint az Izrael népének a pusztai élete, hogy teljes kilátástalanság van sok mindenben az ember. Elsősorban az élet legfontosabb kérdésével, kapcsolatban az örök élet kérdésével mindenképpen. És az, hogy ki biztosítja a számunkra a megoldásokat, az itt ebben a történetben nagyon világossá válik, hogy az a legjobb az ember számára, ha hagyja az ember, hogy Isten vezesse, Isten biztosítsa azt a megoldást, amit csak ő tud adni, és bízni benne, hogy ő mindenben meg fogja adni azt, ami a számunkra a legjobb, és Izrael népének is megadja Isten. Ők csak, ugye utólag, mi már könnyen vagyunk abban a szempontból, hogy olvassuk az egész pusztai vándorlás történetét, aki előtte van egy eseménynek, ugye annak még csak a reménysége, vagy a hite lehet meg abban, hogy majd Isten biztosítani fogja azt a hatalmas embertömegnek az ételt, ugye mint tudjuk a mannát, ugye biztosította Isten egészen addig, amíg be nem mentek ugye a Kánaán földjére, vagy ugyanígy a vizet, vagy aztán néha kaptak közben húst, az élelmet, a ruhát, amiről azt olvassuk, hogy az egész pusztai vándorlás alatt nem szakadt le a lábukról a saru, és ami másik fontos dolog volt, az Istennek a vezetés, hogy merre kell menni, hogy hogyan kell haladni, hogy mi az az út, ami az ő számukra fontos. Ahogy itt olvastuk, felhőoszlopban és tűzoszlopban vezette őket, nem tudjuk pontosan ennek a jelenségnek a magyarázatot, hogy nézhetett ki, mert itt is van egy olyan mondat, ami arra következtetünk, hogy nem égő valami lehetett, hanem azt mondja, hogy tűznek látszó valami ott éjszaka, nyilván azért, hogy látható legyen. De nagyon csodálatos Istennek ez a terve, ez az egész kép ebben, amit olvasunk, és a valóságos megoldás is nagyon csodálatos. Hiszen ez egy olyan megoldás, amit emberileg szinte nem is lehetett volna jobban kitalálni, még emberileg se, hogy egy olyan megoldást adott Isten, ami mindig látható volt. Hiszen fölöttük volt, fölfelé láthatták a sátor fölött Istennek a jelenlétében, a tűzoszlopban, vagy a feloszlopban, hogy ott van, láthatták ezt. Ha valahol a földön, a földi síkon lett volna, ugye csak valahol viszintesen valamilyen fajta útjelző, vagy valami, hogy egy-egy ember lett volna kijelölve, vagy menjetek mindig azután az ember után, akkor ugye azt nagyon kevesen láthatták volna, nagyon nehéz lett volna. Majd a következő fejezetben olvasunk arról, hogy azért hozzájárultak még ehhez kürtök, meg megfelelő szabályok az induláshoz, a meneteléshez. De mégis ez maga ez a gondolat Istennek egy csodálatos, és azt lehet mondani, hogy egy nagyon figyelemre méltó tette, nem csak az hogy jelen volt, hanem hogy milyen jellel, miben volt jelen Isten, amiben mindenki láthatta. Ugye erről a fölfelé nézésről is eszünkbe juthat az, amit az Új Szövetségben nekünk mond az ige. Hogy hogyan lehet a mi életünkben Isten vezetését figyelni, Isten vezetésére figyelni, észrevenni, hogyan vezethet bennünket ő. Ugye a zsidókhoz írt levélben azt mondja az ige, hogy nézzünk fel Jézusra, a hitnek elkezdőjére és bevégzőjére. Jézusra nézve, felnézve, ugye mindig láthatjuk, hogy ő elindul, vagy megy, vagy marad. Itt, ahogy Izrael népe életében olvassuk ezt, teljesen váratlan volt az, ahogy Isten vezette a népet. Nem volt benne egyfajta emberi logika. Nem az volt, hogy megyünk 5 napot, pihenünk 2-t. Megyünk még, megint 10-et, megint pihenünk 2-t. Hanem azt olvassuk itt, hogy volt, amikor hosszabb ideig mentek, és volt, amikor csak egy éjszaka pihenhettek, állhattak meg, és azonnal tovább indult Isten a tűzoszlopban és a feloszlopban. Nagyon fontos kérdés az, hogy teljes bizalommal kellett Izrael népének erre a jelre ráállni, és engedelmeskedni. Teljes bizalommal. Ugye, ha valaki nem bízott volna, nem ment volna, milyen következményekkel járt volna, valaki azt mondták volna, hogy most nagyon fáradtak, hogy nem indulunk, úgyis látjuk majd a sok embert, amerre megy, majd megyünk utánatok később. Ugye, valószínűsíthetően ezek az emberek mind elvesztek volna. Aki nem engedelmeskedett volna, vagy valamilyen módon, akármilyen indokkal engedetlen lett volna annak, amit Isten mutatott, hogy elindult, vagy megállt, vagy tovább mentek volna, mert azt gondolták volna, hogy ugyan megállt a felhő, de mi még bírjuk erőbe, jó erőbe vagyunk, menjünk még azért el legalább valameddig. Aki szokott kirándulni, ugye, vagy kirándult már így este, azt tudja, hogy az emberben van egyfajta vágy arra, hogy ha megy, akkor lehetőleg olyan helyen álljon meg, ahol valami jó, kényelmesebb hely van, vagy jobb táborhely, vagy víz, vagy valami. Tehát, hogy hajlamos az ember ugye arra, hogy megy még egy darabig, mert úgy gondolja, hogy majd jobb lesz. Itt is lehetett volna ilyen gondolat az embereknek, hogy menjünk előbbre, látni fogjuk még messzebbről is azt a felhőt, vagy azt a tűzoszlopot, aztán Isten majd utánunk jön. Mi elmegyünk előre, ő meg majd jön utánunk. Csak ugye az a probléma, hogy nem biztos, hogy arra ment volna az a felhőoszlop és az a tűzoszlop, amerre mi mentünk tovább, ugye? Mert nem biztos, hogy azért egy egyenes, az a pusztában is mindig egyenes jelentett, hogy arra kell menni teljesen egyenesen. Ugye zárójelben megjegyzem, hogy vannak olyan helyzetek, akik ilyen sziklamászást vagy nagyon magas hegyekre másznak azonok az életében, aminél pontosan az van, hogy vannak pontok, ahol ha nem fordulnak vissza, akkor onnantól kezdve biztos halál vár rájuk. Ugye vannak olyanok, amikor tudja valaki, ismerik az emberek a hegyet, hogyha nem sikerült a csúcsra felmászni, de már mondjuk bizonyos idő eltetett, mondjuk délután 3 óra van, és addig nem mentek fel, hiába mondjuk 100 méterre a csúcs, akkor is meg kell fordulni és lemenni, mert ha fölmegy este már sötétben, nem fog tudni visszajönni, és nagyon sokan meghalnak így. Ugye ezt csak azért mondom, mert épp egy testvérünk, aki egy hegymászó testvér mesélte ezt el nekünk egy táborba, hogy amikor ő először meg akarta mászni az egyik legismertebb európai csúcsot, amit nagyon sokan másznak, akkor a csúcstól körülbelül ő is egy olyan 200 méterre lehetett, amikor eljött az idő, amikor az volt, hogy ha tovább megy, akkor valószínűleg nem fog tudni lejönni. És ugye ennek ez egy óriási nagy dilemma, ugye? Hogy egy kudarc azért, mert nem tud fölmenni az ember arra, ahova szeretne, és nagyon közel van, szinte látja már, hogy ott van, vagy teljesen jól látja esetleg a csúcsot. Viszont ha nem fordul meg, akkor pedig az élettel forog veszélybe, mint ahogy látunk ilyen, vagy hallottunk ilyen emberek, akik tényleg tovább mentek, és nem tudtak utána visszajönni a hegyről. Most Izrael népének az életében is tulajdonképpen ugyanez játszódik le. Ha ők nem engedelmeskednek Istennek, akkor ugyanez az elveszettségi helyzet állhatott volna elő, attól függetlenül az emberben van egy óriási nagy önbizalom, hogy nem baj, én ezt még meg tudom tenni. A többieknek ugyan senkinek nem sikerült még, de majd nekem sikerül. És ez a fajta önbizalom az, ami a legnagyobb ellensége annak, hogy engedelmes legyen valaki Isten számára. És olyan nagy dolog az, hogy azt olvassuk Izrael népének az engedelmességéről itt a végén, hogy ők nem voltak ilyenek. Hogy ők valóban bíztak Istennek a szavában, és mindig úgy tettek, ahogy az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és indultak el, mondja itt az ige végén. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos figyelmeztetés a számunkra is, hogyha valamit megért az ember, hogy Isten mondja, vagy az Úr Jézus mondja nekünk, vagy az ige mondja, hogy ezt erre menjünk, erre ne menjünk, akkor abban legyünk engedelmesek, mert az mindig okkal történik. Az nem véletlenül van. Az nem azért van, mert Isten valami jót el akar tőlünk venni, hanem mindig a mi érdekünkben van. Azért van, hogy a világosságban járhassunk, ahogy a János 8-ban olvashatjuk ezt a jól ismert igét, ugye a János 8:12 mondja azt, hogy én vagyok a világvilágosság, mondja Jézus, aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ugye ez egy teljesen világos beszéd, arra nézve, hogy ha valaki sötétségbe jár, akkor biztos, hogy nem az Úr Jézus követi. Itt is ugyanez a helyzet, ami volt az Ószövetségben, Izrael népének az életében, hogy ha nem követték volna Istennek a vezetését, akkor a sötétségben járva elvesztek volna. Ugyanígy van a mi életünkben is, amikor sötétségben járunk, annak megvannak a következményei. Annak mindig megvannak a következményei. Nem arról van szó, hogy Isten elvetné az embert, mint ahogy látjuk, hogy Isten mennyire szereti az embert, és itt folyamatosan velük van. Itt azt látjuk, hogy Istennek a jelenléte az állandó, és ezt a Bibliában több helyen is olvassuk, talán lehet, hogy majd egy igét ebben kapcsolatban olvassuk, hogy tényleg Isten oldaláról nézve ő nem hagy el bennünket, de a magunk választotta utaknak, a sötétségbe járásnak biztos, hogy nem Jézus követjük akkor, és megvannak a következményei. Megvannak azok a következményei, mert aztán lehet, hogy sokáig, nagyon évekig, vagy hosszú ideig ugye élhetünk annak a kárából, vagy annak a nehézségeiben, hiszen az Úr Jézus nem a világosságot követtük, nem a világosságba jártunk, vagy járunk, hanem a sötétségben. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetése az Úr Jézusnak, mint egy kijelentő mondat, hogy aki őt követi, az nem jár a sötétségben, hanem ő az ővé lesz az életnek a világossága. Aztán néhány ószövetség igény keresztül is szeretném ezt még megvilágosítani, vagy megvilágosítja a számunkra az ige. A Zsoltárok könyve sokat foglalkozik Isten vezetés kérdésével. Én két Zsoltárból olvasok csak verseket most, de több Zsoltárban is olvashatunk ugyanilyen jellegű verseket. A 32. Zsoltárból, nagyon jól ismert Zsoltár, volt csak két verset, olvasok a 8. és a 9. bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összfér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilasságát, másképpen nem közelít hozzád. Ez a két vers nagyon világosan elmondja, hogy ha valaki Istennek a szavára figyel, az ígére figyelünk, ő tesz bölcsé bennünket, ahogy itt az ige mondja, és megtanít bennünket, hogy melyik úton kell járnunk. Tanácsol bennünket, és amit itt nagyon világosan mond az ige, hogy mekkora óriási dolog, ebben is benne van az, hogy állandóan Isten velünk van, hogy ránk néz, hogy azt mondja, hogy rajtad lesz a szemem. Az, hogy figyeli a mi életünket, hogy nem hagy el, nem fordul el tőlünk. Rajtunk van az ő szeme, és az ő szerető szeme van rajtuk, azt tudjuk Jézus Krisztusban. De az is nagyon fontos ebben, amit olvasunk a 9. versben, hogy ne legyünk olyan oktalanok, mint a ló vagy az összfér, mondja itt az ige. És mikor van az, hogy nem kell külön valamilyen fajta fegyelmező eszközzel, fenyítéssel kordába tartani bennünket, a mi szilajtságunkat? Azt mondja az ige, az új szövetségben az Úr Jézus azt mondja, hogyha vele egy igában van a fejünk. Ugye azt mondja, hogy az Úr Jézus, hogy a Máté 11-ben talán olvassuk ezt, hogy mondja az Úr Jézus, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terem könnyű. Magyarul, ha mi az Úr Jézussal közösen vagyunk, ugye az iga az, amiben két állatot fogtak be. Az Úr Jézus az egyik iga oldalon, a másik oldalon ott vagyok, közös igában vele, akkor ő az, aki vezet bennünket, mert hiszen ő húzza azt az igát, ő viszi. Ha vele egy igában van a fejem, akkor nem lesz ránk jellemző az, amit itt olvasunk, hogy külön fegyelmező eszközökkel kéne bennünket helyes útra kényszeríteni a Istennek. Mert különben nem tudjuk azt az utat, nem tudjuk a helyes utat. De az az Isten kegyelme, amikor rossz úton járunk, hogy még így is különböző fenyítő eszközökkel akar bennünket a helyes útra téríteni, és térít is, és ad olyan megoldásokat, vagy olyan helyzeteket, ami a rossz útról visszatérít bennünket. És ez is az Isten kegyelme, nem az Isten szeretetlensége, amikor megállít egy olyan úton bennünket, ami a sötétség útja, vagy nem az ő szerint való út, hanem sokkal inkább látjuk, hogy az ő szeretete, hogy visszatérhessünk arra az útra, amelyiken járnunk kell. Aztán ugyanígy a 25. Zsoltárban is van néhány vers, amit most egy hosszabb szakaszt olvasok innen, ami szintén erről szól. 4. verstől olvasom, 25. Zsoltár 4. versétől. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert Te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Ezek a versek is pontosan azt a helyzetet mutatják be annak az embernek a hozzáállását, aki megértette, hogy a számára Istennek a vezetése, az Isten előtti élet, az Isten színe előtti élet a legjobb. Nagyon fontos része itt ennek az emberi hozzáállásnak az alázat. Ahogy a 9. versben kétszer is szó van erről, az alázatosokat igazságosan vezetés az útjára tanítja az alázatosokat. Ugye az alázat az egy nagyon fontos fogalom a hívő ember számára. Az azt jelenti, hogy egyrészt tudom, hogy hol vagyok, mi a helyem, tudom, hogy ki az életemnek a tulajdonosa, megfelelő, tehát tudom azt, hogy én nem a magamé vagyok, ahogy itt a korintusi levélben régéből is olvastuk, hanem Istené. Istené az egész életem, és ezért az akaratomat is alávetem az ő akaratának, ahogy itt mondja az ige. Akkor fogok az ő útján járni, ha az én akaratomat alávetem Isten akaratának. ez volt a titka Izrael népének, hogy egyértelműen az akaratukat Isten akaratának rendelték alá. Nem volt önálló gondolkozásuk, önálló akaratuk, hanem azt akarták, amit Isten mond. És ez nagyon fontos, mert hogyha nem alázom meg magam, hanem, és ugye az emberbe, mindegyikünkbe talán, de azt tapasztaljuk, hogy ott van ez a gőg, amivel szembe fordul Istennel az ember, hogy én is tudok valamit, gőgösen a saját akaratomat akarom tenni, azt hajtom, akkor csapdába esek tulajdonképpen, az ördög csapdájába, mert az ördög pont ez a célja, hogy szembefordítsa az embert Istennel. Pontosan ez a célja, hogy az akaratát szembefordítsa az ember akaratát Isten akaratával. Ugye ez volt az első ember pár esetében is a terve és a célja, amit elért a sátán, hogy szembefordította az ember akaratát az Isten akaratával. Nem alázatosan engedelmeskedett az ember tovább annak, amit Isten mondott, hanem úgy gondolta, hogy az, amit mond ez az ellenség, az jó, jó, hallgassunk arra, amit ő mond, és ezt úgy gondolta az ember, hogy ez a saját akarata. Hiszen kívánatos volt az. És ugye a sátán mindig a kívánság és a földi síkon, a testi síkon való kísértéssel fogja meg az embert, és onnantól kezdve szűnik meg az, hogy az ember megalázza magát Isten előtt, hogyha enged ennek az ördögi csapdának, kísértésnek. És ez lehet akár embereken keresztül is. Ugye nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem direkt módon, hanem embereken keresztül jön olyan ötletekkel, olyan csapdákkal az ellenség, ami pont arra támad, hogy ne alázzuk magunkat meg Isten előtt, hogy az akaratunkat ne adjuk oda, hogy legyen nekünk saját akaratunk, akár Isten akaratával szemben is. És ez volt, ami Izrael népének a titka volt itt a pusztai vándorlás során, ami miatt ők nem tévedtek el. Persze, aztán látjuk majd, ahogy olvassuk a történetet, hogy mennyi mindenben nem tudtak ilyen pozitív módon hozzáállni, és így, ahogy itt az ige leírja róluk, hanem lett ott többfajta engedetlenség, lázadás, zúgulódás, az alázat hiánya, és aztán lett ebből ítélet is. De alapvetően ez a szakasz azt mutatja, vagy azt mondja itt, azt mondja Isten igéje, hogy engedelmesek voltak. És az, hogy kiben bízik az ember, ugye ennek is nagyon sok ige szól arról, hogy az emberben ne bízzunk, például a 118. Zsoltárba, ugye ez a jól ismert néhány vers, ami a 8.-9. vers azt mondja, jobb az Úrnál keresni oltalmat, vagy a másik oldal, jobb az Úrban bízni, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő vagy főemberekben bízni. Ugye itt is ennek a kérdés, hogy kiben bízik az ember? Hogy könnyebb nekünk a láthatóra nézni, ugye látható emberekben bízni a vízszintes síkon, vagy akár főemberekben, nagy emberekben, vezetőkben, vagy az Úr Jézusban, Isten igéjében, Jézusban bízunk, Isten szavában bízunk. És persze ilyenkor nyilván mindegyikünk azt mondja, ami természetes, hogy hát természetes, hogy mi nem az emberekben bízunk, hanem mi Istenben bízunk. De amikor van egy konkrét helyzet, amiben döntenünk kell, vagy hirtelen belekerülünk egy helyzetbe, akkor hányszor van olyan, hogy sokkal előbb jön az emberektől való ötlet, meghallgatása, vagy megfogadása, vagy keresése, mint talán az Istenhez menekülés. És persze jó, hogyha nem így van. És jó, hogyha úgy van, ahogy itt az ige mondja, hogy nekünk az a jó, hogyha valaki Istennél keres oltalmat, ahogy itt az ige mondja, az Úrnál keres oltalmat, és nem emberekben vagy főemberekben bízik, hiszen azok mindig a saját érdekrendszerük alapján fogalmaznak meg válaszokat. Természetesen lehet mondani azt, hogy van olyan helyzet, amikor jó egy-egy emberi megoldás a mi számunkra, de alapvetően nem azért, mert bennük kéne bíznunk, hanem azért, mert ugyanolyan érdekrendszerben vagyunk mi is sokszor, hogy olyan érdekcsoportba tartozunk, mint azok az emberek, akiknek a véleményét hallgatjuk. Csak ez nagyon veszélyes, mert mindig az van, hogy ezek soha nem azért mondanak valamit, hogy nekünk a jó megoldást adják, hanem azért, mert az az érdekük.
és ezért nekünk nagyon komolyan alázattal ott kell lenni Istenet, hogy egy-egy emberi ötletnél, kérdésnél, döntéshozási helyzetnél hallgathatunk-e, vagy figyeltünk-e emberi tanácsokra, és mennyivel jobb, hogyha Isten vezetésére hallgatunk. Persze ez a konkrét gyakorlatban sokszor nem ilyen egyszerű, nem ilyen gyors, nem ilyen frappáns, hogy egy-egy igeversen jön mindjárt Isten elénk mindenre, hanem bizony sokszor látjuk és tapasztaljuk a gyakorlati életben, hogy ezt meg kell küzdeni az embernek, még Istennek a megoldására rátalálunk és engedelmeskedni tudunk, de ha alázattal keresünk Isten megoldását, Isten soha nem késik el, ahogy mondja az ige, hogy Isten megoldja a mi kérdéseinket, megválaszolja, és ezért jó az, hogy nem egyedül vagyunk, közösségben vagyunk, egymásnak is tudunk segíteni, egymásra is tudunk imádkozni, egymásnak is tudunk gondolatokat mondani az igéből, amivel tanácsolhatjuk egymást, és azáltal az a helyzet van, amit az ige helyesnek talál, hogy ugyan nem emberekben bízunk, de az emberek, a testvérek tudnak egymásnak segíteni az igén keresztül. És ez nagyon jó dolog, hogy Isten népe így is segítheti egymás Isten vezetését megtalálni az egyéni életekben, egyéni életünkben. És aztán így befejezésre talán annyit, hogy Isten oldala az mindig az, amit az elején is mondtam, Isten soha nem hagy el bennünket, csak egy igét a Ézsaiás 49-ből, szintén jól ismert ige versek ezek, a 14-től olvasok két verset, vagy hármat. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya, nem könyörelem éhe gyermekén. Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Én már tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Aztán folytatódik az igény, nem olyan sok többet ebből, de nagyon fontos ez a megnyugtató és erősítő ige ami számunkra, hogy Isten soha nem hagyja el az ő népét, az ő gyermekeit, sem Izrael népét, sem az ő eklézsiáját, sem az embereket, azokat sem, akiket még keres, akik még nem az övéje, azokat is keresi. És ez óriási biztatása számunkra, hogy Izrael népének is volt, hogy nem hagy el bennünket, hogy ő a kezébe, ahogy ott írja az ige markaimba metszett, hogy egyszerűen ott van a szeme előtt az embernek, ugye a marka belenéz a tenyerébe, hogy gondja van ránk, hogy foglalkozik velünk, hogy lát bennünket, hogy a szemeivel tanácsol bennünket, hogy a szemei állandóan ránk néznek, ahogy itt is olvastuk. És talán befejezési mottóként mondhatjuk azt, amit itt a 4 Mózes 9.23-ban mondott az ige, hogy az Úr parancsa szerint indultak el, vagy az Úr szava szerint indultak el, mondja a régi Károli fordítás, tehát az Úr parancsa szerint indultak el, legyen ez a mi számunkra is az életünknek a mottója, vagy megoldása, hogy az Úr szava szerint indulunk el mi is. Amen.